Kegyelem és irgalmasságad a sék minnyájunknak bőségesen, Istentől, ami atyánktól, és Jézus Krisztustól, ami urunktól. Amen. Kérjük Isten jelenlétét, megszentelő kegyelmét a 155. dicséret éneklésével, fennállva énekeljük a 155. dicséretünket, ó Úristen, légy közöttünk! A mi segítségünk és minden reménységünk Krisztusban van, akit megváltókul küldött az Atya, akiben van a mi üdvösségünk. Imádkozzunk! Áldott légy, Urunk, az első karácsonyért, hogy eljöttél a világra fölragyogtatni Isten dicsőségét, megmutatni Isten országát. Eljöttél értünk, hogy ebbe az országba besegíts minket is, hogy otthonra találjunk, védelemre, biztonságra, szeretetre, örök életre. Azt kérjük, Urunk, hogy amit hoztál, át tudjuk venni. Azt kérjük, hogy ezen az estén miénk legyen, amit te világra hoztál, és nekünk is kínálsz, segíts, hogy magunkhoz vegyük, hogy lehessél számunkra is világosság ma este is. Világosság, amelyik leleplezi a sötétség dolgait, veszedelmeit. Világosság, amely segít tájékozódni, megtalálni az élet útját. Világosság, amely melegít, és amely a célig elvezet bennünket. Urunk, tudjuk, hogy nyújtott felénk a kezedet, segíts, hogy mi is nyújtsuk a kezünket hitben feléd, és találkozzon a két kéz ma este újra, és veled menjünk tovább. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján szólni kívánok hozzátok lelke segítségét kérve, amint írva található az János első levele 3. részének 8. versében. János első levele 3. részének 8. verséből a vers 2. felét olvasom. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Miért jött Jézus? miért érkezett erre a földre mi közénk? Erre a kérdésre keressük a Biblia válaszait. Nem magunk fogalmazzuk meg, hanem előkeressük a Bibliából, és elgondolkodunk rajta, elsősorban Jézus önértelmezésén, saját vallomásain, mit mondott ő magáról, miért jött. Az első alkalommal arról volt szó, azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse, ami veszni indult. A második este arról volt szó, hogy hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát mindenütt, mert ezért küldettem. Ma este egy olyan választ hallottunk az alapkérdésünkre, amely nem közvetlenül Jézus szájából származik. A szeretett tanítvány János fogalmazta meg ezekben a szavakban Jézus küldetésének ezt az aspektusát, de úgy érzem, hogy minden tekintetben egybevág azzal az evangéliumi tudósítással, amely Jézus életéről szól. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Igen, Jézus magáról is mondta, hogy ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor ugye elérkezett közétek az Isten országa. Jézus egész élete az ördög elleni harcban telt el. Mindjárt a megszületésekor megpróbálta a sátán fizikailag megsemmisíteni. Azt súgta Heródes fülébe, hogy úgy szabadul meg leendő esetleges riválisától, ha minden 2 éve aluli gyermeket megölett Betlehemben és a környékén. És Heródes engedett ennek a belső indítatásnak, rossz súgásnak, és minden gyermeket megöletett Betlehem környékén. Az Istennek úgy kellett különös módon kimenteni ebből a körzetből a gyermek Jézust. Aztán, mikor elkezdte nyilvános működését, messiási pályáját, az ördög megpróbálta eltéríteni arról az útról, amelyre őt Isten küldte. 3 roppant testhez álló ajánlattal állt elő, mielőtt bárkin segítene, segítsen önmagán, mégpedig a testi szükségletein. Aztán legyen sikerember, és hatalommal, karhatalommal teremtsen rendet ebben a világban. Jézus elgondolkodott ezeken a nagyon testhez álló ajánlatokon, és Isten igéjével, az atyától tanult bölcsességgel és az engedelmesség teljes készségével verte vissza ezeket az ajánlatokat. Nem, nem és nem. Nem így kell nekem küldetésemet betöltenem. Eltávozott tőle a sátán egy időre, olvassuk a megkísértés történetének a végén, és aztán vissza-vissza jött, és próbálta őt kisiklatni. A legnagyobb kísértés a végén volt, nem kell neked meghalnod. Ha Isten fia vagy, kerüld el a kereszthalált, ne menj oda. De még a keresztről is leszállhatsz, nem kell meghalnod, Jézus. De igen, mert eljött az óra, mikor ezt várja tőlem az atya, és ezért jöttem. Jézus egész földi élete a sátánnal való harcban, küzdelemben telt el, és a fölötte aratott győzelemmel végződött. Jézus minden alkalommal vissza tudta verni az ördög kísértését, támadását, a törbe csaló szándékát, mindig fölismerte Jézus, és idejében elhárította. Küzdött az ördöggel, és győzött. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. De ki is ez az ördög? A kilétéről roppant keveset tudunk. Úgy tűnik a Bibliából, hogy ő is Isten teremtménye, a mennyei lények egyike, aki a mennyei láthatatlan világban föllázadt Isten ellen, és Isten nem semmisítette meg, hanem bizonyos keretek között működni, lázadni engedi, elsősorban nem a mennyben, hanem itt a földön. Ezen a földön lehet az ember kísértője, rossz súgója. Ezen a földön teheti próbára az embert. Ezen a földön biztosítja az ember választási szabadságát, mert ha nem lehetne jó és rossz közt választanunk, és ha csak az Isten mondaná, hogy mi a jó, és nem hangzana el ezzel párhuzamosan az is, hogy mások szerint mi a jó, akkor az embernek nem volna igazán választási szabadsága, döntési joga, éppen ezért nem volna felelőssége sem, akkor az ember nem volna erkölcsi lény, tehát nem volna az, akinek Isten teremtette. Az ember voltunkhoz tartozik hozzá, hogy Isten engedi, hogy az ő szava, eligazító szava mellett megszólaljon egy másik hang is, és döntsön az ember. És viselje döntésének a következményeit. Az ördögnek a nevét tulajdonképpen nem tudjuk. Az Ószövetségben használt Szátán, Sátán szó, és az Új Szövetségben használt diabolosz, amit ördögnek szoktak fordítani, a tevékenységére utal, a hozzánk való viszonyára utal, nem a neve ennek az ember feletti mennyei lénynek, a szellemi világ lázadójának, nem a neve ez. Sátán azt jelenti, hogy ellenség, aki mindig ellenkezik, aki mindig mást akar, mint mi, aki keresztbe tesz, aki megpróbál elgáncsolni, megsemmisíteni. Az ellenség. Ezt a szót az Ószövetség nagyon sok helyen használja emberekre. Az ellenséges ember, aki rossz indulatú és megpróbál engem elgáncsolni, lehetetlenné tenni. Az az én sátánom. Erre a túlvilági lényre összesen háromszor használja az Ószövetség ezt a nevet. Amikor Dávid erre a rossz súgásra tart népszámlálást, rávette az ördög, rávette a sátán, mondja az ige, hogy népszámlálást tartson. Aztán találkozunk vele Jób könyvében, ahol megpróbálja Jóbot lejáratni Isten előtt, elvenni a becsületét, a hitének a hitelességét, és végül találkozunk vele Zakariás könyvében, ahol a próféta látomásban Jósua főpapot látja szennyes ruhában, és a sátán teljes erővel vádolja őt az Isten előtt. Ezen a három helyen szerepel ő rá vonatkoztatva ez a szó, ami azt jelenti tehát, hogy ellenség, aki el akar gáncsolni, el akar veszteni. Az Új Szövetséget görög nyelven írták, ott a diabolosz szó szerepel a sátán megjelölésére. Szó szerint a diabolosz azt jelenti, hogy átdobó. És ezt többféle értelemben lehet végig gondolni. Ha külön a szó elemeit vesszük, hogy dia és bolosz, akkor azt jelenti, hogy széthaigáló. Az ördög műve az, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, azt ő szétszedi. A sátán teremteni nem tud, de amit az Isten teremtett, azt tönkretenni igen, ha hagyjuk. Tehát szétszedi azt, amit az Isten egyberakott. A rendezett világból újra rendetlenséget, a kozmoszból káoszt tud teremteni, az egymás felé fordult, összefonódó életeket, lelkeket szét tudja szakítani, vagy egymással szembeállítani, széthaigáló a rendből rendetlenséget csináló teremtmény, Isten ellen föllázadt, gonosz teremtmény a sátán. A második körben érdemes azt a jelentését végig gondolni ennek a szónak, hogy sárdobáló. Tehát vádló, rágalmazó. Pontosan ebben a szerepében látjuk, akkor, amikor Jódot próbálja bemószerolni Isten előtt, és ebben a szerepében, amikor Jósua főpapot vádolja teljes erővel, aki ott áll szennyes ruhában, bűnösen Isten előtt. Sárdobáló, vádló, rágalmazó. Ezt olvassuk róla a Jelenések könyvében is, hogy ő az, aki nem szűnik meg éjjel-nappal vádolni Isten előtt a mi testvéreinket, mondja János a Jelenések könyvének az írója. Hát a működését, tevékenységét jellemzik ezek a szavak, hogy szétszedi, amit az Isten egyberakott, hogy káoszt csinál a kozmoszból, hogy sárdobáló, rágalmazó, vádló, és mindezek során megpróbál bennünket teljesen ellehetetleníteni, Isten előtt, egymás előtt, magunk előtt. A tevékenységét három pontban, három stádiumban szeretném most egy kicsit közelebbről megvizsgálni veletek együtt. A legelső tevékenysége a sátánnak ebben a munkakörében, amit az imént így nagyjából vázoltunk, az az, hogy az embert megpróbálja Istentől elfordítani, maga felé fordítani. Megpróbál csiklandósabb, kecsegtetőbb ajánlatokat tenni, mint amilyeneket az Isten kínál. Megpróbálja úgy föltüntetni magát, hogy ő jobbat akar, mint az Isten, neki higgyünk. És ha ez sikerül, ha Isten iránti bizalmunkat fölcseréljük a belevetett bizalmunkkal, aki testhez állóbb ajánlatokkal jön, akkor szépen törbecsal és bevisz a bozótba. Hát így volt ez már az Édenkertben. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egy fájáról se ehettek, mondja álnokul, nagyon jó tudja, hogy az Isten nem ezt mondta, de az Isten iránti bizalmatlanságot megpróbálja egy ilyen bizarr kérdéssel fölkelteni. De hogy mondja Éva, hát minden fáról ehetünk, csak egyről nem. Jól tudja az Isten, hogy azt az egy fát miért tiltja tőletek? Az az egy fa ér valamit az egész kertben, a többi nem ér semmit. Higgyétek el, hogy ez az egy fa többet ér, mint az egész Édenkert. Ha erről szakítotok, olyanok lesztek, mint az Isten. Ettől az egy fától kezdi nem látni Éden erdejét, Éva. Ez az egy fa akkorára nő, hogy mindent eltakar a szeme előtt, és végül szakít a fáról. Így próbálja ma is megrendíteni Isten iránti bizalmunkat. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a szerelem bűn? Nem, hát a szerelem Isten ajándéka a maga helyén. egy férfi, egy nő életre szóló szövetségében. Ha, jól tudja az Isten, hogy mit enged meg és mit tilt. Hát ennél unalmasabb dolog a világon nincs, mint kettesben végigélni egy egész életet. Hát hol van itt a kaland, a változatosság, az izgalom, az élet rengeteg lehetőségének kipróbálása. Jól tudja az Isten, azt irigyli tőletek, ami az egészben ér valamit, a szerelemnek az izgalma. Ezt pedig úgy fogjátok megtalálni, ha váltogatjátok a partnereket. Igen, úgy tünteti föl, mintha ő jobbat akarna, mint az Isten. Mintha az Isten féltené tőlünk az élet legjobb dolgait, magát a boldogságot. Úgy tünteti föl. Azóta is. Csábító, kecsegtető ajánlatokkal áll elő, ezt választ, ettől leszel boldog, gazdag, sikeres, ragad meg a szerencse lábát, itt van. És attól az egytől aztán nem látjuk az Isten mérhetetlen, gazdag ajándék tárát, amely körülvesz bennünket. Aztán Éva azt mondja, hogy igen, de ez veszélyes dolog. Isten azt mondta, ha erről eszünk, meg fogunk halni. De hogy fogtok meghalni? Ez a következő trükkje az ördögnek. Hogy relativizálja a kockázatot. Nem kell attól megijedni. Hát mit vagy úgy beijedve? Nem lesz abból semmi baj, nem fogsz meghalni. Nem olyan nagy az a baj, ha egyszer kirúgsz a hámból. Ha egyszer mással próbálod ki, mint a házastársaddal. Ha egyszer hazudsz egy kicsit, füllentesz, na, csúsztatsz, nem lesz abból olyan nagy baj. Relativizálja a kockázatot, ne félj tőle. És hát mit szól hozzá az, aki közel áll hozzám? Mit szólnak hozzá a családom tagja? Hát ki az úr a családban? Hát téged az izgat, hogy mások mit szólnak hozzá? Jogod van a boldogsághoz, ne törődj azzal, hogy mások mit mondanak. Azt tedd, amit megkívánsz, amitől várhatod joggal a boldogságodat. Ó, hányszor kell ezen a gáton átsegítenie, idézőjelben a segítség szót, egy-egy embert a sátánnak. Hogy bizonyos korlátok vannak, amelyeken nem akarunk átmenni, és akkor átemel rajta az ördög. Ki az úr a házban, ne törődj vele, ja, hát az asszony azért az utolsó szó, nem a tied. Ne törődj semmivel, nem lesz ebből olyan nagy baj. Aztán, mikor az ember mégiscsak bajba jut, mert fölbomlik az, ami eddig egyben volt, ami otthont jelentett, ami békességet, meghittséget, boldogságot jelentett, akkor megpróbálja az ördög elhitetni velünk, hogy nincs azért itt semmi baj. Megpróbálja elérni, hogy ne vegyük észre, hova jutottunk. Ne vegyük észre. Hát mindenki így csinálja, nem lógsz ki a sorból egyáltalán. Mi az, hogy így csinálja? Hát nálad sokkal züllöttebb emberek vannak. Az ördög fölállítja a bűnösök ranglistáját, és ott egy csomó ember úgy tűnik, hogy előttünk van. Nagyobb bűnösök járkálnak a világban körülöttünk, mint mi vagyunk. Hol vagyunk mi még azokhoz? Kis angyalok vagyunk hozzá képest. Ó, hányszor hallottam ezt? Hányszor hallottam ezt, hogy velem ne tessék foglalkozni azok, hol vannak én előttem ebben a sorban. Aztán fölállítja a bűnök ranglistáját. Hát amit te csinálsz, az semmi. Tudod, hogy mit csinálnak mások? Hogy mekkora összeget sikkasztanak el? Tudod, hogy mások az egész életüket hogy rendezik be? Tudod, hogy micsoda hazugságban, csalásban, ámításban él ez az egész világ, és ahhoz képest, amit te csinálsz, hát nulla. Ne törődj vele. Aztán a következő trükki az ördögnek, hogy te kivétel vagy. Te olyan helyzetben vagy, hogy ebben a helyzetben nem lehetett más csinálni, mint amit csinálsz. Sőt, mindenki ezt csinálná, amit te csinálsz ebben a helyzetben. Mert ez egy kivételes helyzet. Nem ismerős, testvérek, hogy a mi helyzetünk mindig kivételes. Hogy azt mindig meg lehet magyarázni, hogy miért tettük azt, ami méltán szemet szúrt, amit magunk se vállalunk igazán, de hát olyan helyzetbe kerültem, kényszer pályára. Ez egy kivételes helyzet volt. Aztán, amikor úgy érzi az ember, hogy igazán bajban van, akkor az ördög következő trükkje, hogy ez most nem sikerült, de induljunk újra. Madács ember tragédiája az ördögnek ezt a trükkjét veszi végig az emberi történelemben. Hogy belecsömörlöttünk az egyik nyomorúságba. Na akkor innen gyorsan gyerünk ki, és próbáljuk meg mással, más feltételek mellett, másként, de ugyanúgy Isten nélkül, ugyanúgy a magunk vágyainak a kiteljesedése véget, és a következő körnek megint ez lesz a vége. És minden körnek ez lesz a vége, hogy jaj, nem az jött be, amit szerettem volna, amire pályáztam. Minden körnek ez a vége. Na de próbáld meg. De másnak se jött be. Te nálad figyeld meg, hogy be fog jönni. Te kivételes ember vagy. Ez nálad másképp fog működni. És amikor aztán az ember végleg úgy érzi, hogy bezárult minden kapu, hogy már nem számíthatok senkire, hogy önmagamban csalódtam, ez a legkeservesebb dolog a világon, hogy be kell látnom, hogy nem az vagyok, akinek gondoltam magam. Akkor az ördög egy jót kacag és cserben hagy. Ahogy ott hagyta Ádámot, Évát a maguk szégyenével, ahogy ott hagyta Júdást, akinek rossz súgója volt, szó szerint olvassuk ugye a Bibliában, hogy ezt súgta a fülébe a sátán, hogy most menjen el és árulja el Jézust. Amikor aztán Júdás elvégzi ezt a piszkos munkát, és meggyűlölik azok, akik megbízták, mert az árulót mindig meggyűlölik végül, Júdás ordít Jeruzsálem utcáin, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. Mi közünk hozzá? Mondják a megbízói. És mondja a sátán is. Na látod, hát ez vagy. Igen, hát ez neked így sikerült. Tehát most már nincs más megoldás, mint kimenekülni a vészkijáraton. Cserben hagyja végül a sátán az áldozatait, ott hagyja a bozótban, elveszni. Minden öngyilkosság a sátán rossz súgásából születik. Mikor azt súgja, hogy most már aztán tényleg nincs tovább. Pedig volna, testvérek, volna. Igen, elég volt, de nem az életből, hanem ebből az életből. Ebből volt elég. Ebből az önsorsrontó hiszékenységből, ebből a bolondériából, hát az ujja köré csavarta gonosz, ebből volt elég, és újra kéne kezdeni. Most aki nem ismeri föl, hogy valakivel lehet újra kezdeni, az itt szokta befejezni. De nem fejezi be az ördög, hanem odaáll Isten elé, és vádol bennünket. Na látod, Isten, ez az a kedves teremtményed, ez a nagy hívő. Na látod, ez az, akivel dicsekedtél, tessék, ilyen. Amikor ugye baj van, tessék, ez lett belőle. Vádolja, hogy Isten se könyörüljön rajta. Na ebben téved. Mert Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy az ördög munkáit lerontsa. És most ezen a három állomáson menjünk végig Jézusnál. Tehát az ördög testhez álló ajánlatokkal megpróbálja az embert törbe csalni, az Isten útjáról eltéríteni és bevezetni a bozótba. És elhitetni vele, hogy nincs is más út, mindenki a bozótba van. Na most eljött Jézus, és hát először is rajta nem volt fogása az ördögnek. Nem sikerült őt bevinni a bozótba. Jézus mindvégig engedelmes volt, egészen a halálig, mégpedig a kereszt halálig, maradt az atya engedelmes gyermeke. Jézus elénk tárta az Isten gyermekének életét, és nem kétséges, hogy melyik az az út, amelyen Isten bennünket járatni akar. Mondjanak más utakról bármit, bármi szépet, ami nem Jézus útja, amit nem őt követve teszek meg, ahova őt nem merem magammal hívni, az nem az Isten útja. Bemutatta Jézus az Isten gyermekének útját ezen a földön emberi testben. És amikor tudni akarom, hogy melyik az az út, amin megállhat bennünket az Isten, akkor ne egy másik emberre nézek, és ne a vágyaimra, és végképp ne a rossz súgóra figyeljek, hanem Jézusra. És amikor fölmerül a kérdés, hogy bűne az, amit csinálok, vagy nem, ne a másik emberhez hasonlítsam magam, aki ott van velem, vergőgik együtt a bozótban, úgy lehet. Jézushoz kell mérni magunkat, az egyetlen igazhoz, az ember fiához a szó legnemesebb értelmében. Bár Jézus ezt egy proféciára hivatkozva használta általában ezt a szót. De nem véletlenül, mert az a dánieli profécia, amire Jézus utal, arról szól, hogy a világ birodalmai egymást váltják, és ezeket a birodalmakat Dániel a látomásában vadállatok képében látja. Oroszlán, medve, párduc, megnevezhetetlen fenevad. Vadállatok képében ábrázolja Isten Dániel szemei előtt a világbirodalmakat. És egyszer csak megjelenik egy emberarcú lény, akié a következő örök birodalom, az Isten országa. Az emberfia. Ebben az összefüggésben is azt jelenti, hogy ez egy emberarcú ország, amit Isten kínál nekünk, Jézusban. Ez az ember méltósága, ahogy ezt Jézus bemutatta. Ha tudni akarom, hogy merre van az igaz emberség útja, akkor ő utána menjek. Aztán tovább, amikor az ember bajba jut, és a sátán cserben hagyja. Jézus nem hagy cserben. Erről szól Jézus földi élete, vasárnap én is erről szóltam köztetek testvérek, hogy azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse, ami veszni indult. És Jézus megkeresi ezeket az embereket, akik bozótba jutottak, és nem tudnak onnan kimenni. Az eltévedt, a bokorban fölakadt bárányt, az elgurult drachmát, a tékozló és elveszett fiút hazasegíti. Azért jött Jézus, és állt meg egy-egy elrontott életű ember mellett, mert szánta, mert segíteni akart rajta. És aki megfogta a kezét, az fölállt, mint a samáriai asszony, mint az a bűnös asszony, aki a farizeus házában egy vendégség alkalmával megkente Jézus lábait. Mint a lator a kereszten. Igen, van. A legutolsó pillanatban is, a legnagyobb mélységben is van segítség, mert Jézus lejött értünk, azonosult velünk, és nem hagy cserbe bennünket soha. A legnagyobb nyomorúságban is ott áll mellettünk, itt vagyok, segítek. Annyira segített, hogy amikor a dolog komolyra fordult, hogy Isten ítéletet gyakorolt az emberiség fölött, akkor Jézus oda dobta magát elénk, hogy őt érje az ítélet, nem minket. A Golgotán a világ nyilvánossága előtt áldozta fel életét Isten bárányaként, hogy nekünk ne kelljen örökre meghalnunk. Pont a fordítottját teszi, mint az ördög, figyeljük. És aki ezt meg tudja ragadni, annak csak ugyan megfordul az élete. Szolnokon Isten útmutatása, terelgetése nyomán egy évtizedig foglalkozhattam szenvedélybetegekkel. És átéltük ezt a csodát, ó, hányszor éltük át. Hogy a legmélyén, a legnagyobb sötétségben, a teljes kétségbe esés állapotában valaki megértette, hogy őt keresi valaki, hogy az ő élete fontos valakinek. Nyújtja felé a kezét, gyere, ne félj, megváltottalak, kezdhetjük újra. És aki ezt elhitte, az talpra állt és újra kezdte. És amit az ördög szétdobált, az újra kezdett összeállni. Hogy ezeknek az embereknek kisimult az arcuk, eltűntek a redők, ráncok, az a riadt tekintet. Egy megnyugtató, békességet sugárzó, kisimult arc néz ránk, és néz a családjára, amelyet sikerült újra összeszedni, vagy talán a végső szétesés előtt az utolsó pillanatban mégis megmenteni. Újra együtt a család, és újra visszafogadták a munkahelyére, vagy egy másik munkahelyen bizonyíthatja, hogy ő másképp is tud dolgozni. Csodák sorát éltük át, testvérek, a szenvedélybetegek között, akik életük nagy mélységében megragadták Krisztusnak ezt a feléjük nyújtott kezét. El ne dobd az életet, el ne veszítsd a reménységet, itt vagyok, érted, jöttem. Igen, a szenvedélybetegek, tulajdonképpen a bűn, minden bűn, egyfajta szenvedélybetegség, egyfajta megrögzöttség, egyfajta megszállottság, megyünk a vesztünkbe vakon, tehetetlenül. És ebből vissza tud hozni, talpra tud állítani az emberfia, az Isten fia, aki eljött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Már csak az van hátra, hogy a végét is állítsuk párhuzamba. Miután a sátán cserbe hagyja áldozatait, Isten előtt vádolja őket. És mit csinál Jézus? Miután meghalt értünk a Golgotán, Isten föltámasztotta, és azt olvassuk, hogy ott áll most, mint főpapunk, a maga áldozatának érdemeit az Atya elé letéve, könyörög érettünk. Nem vádol, hogy atyám, volt nekem 12 tanítványom, egyik hitványabb, mint a másik. Az egyik megtagad, a másik elárul, mind szétfut. Nem. Könyörög érettük. És a feltámadott Úr újrakezd velük, és sikerül Jézust követni, és az ördög kísértésének ellenállni Péternek és Jánosnak és mind a többinek. Krisztussal. Krisztus példáját követve, Krisztussal életközösségben, az ő váltságában megerősödve, és abban a boldog tudatban, hogy van nekünk szószólónk az Atya előtt, az igaz Jézus Krisztus. Ő nem ellenünk, hanem mellettünk szól. Nem valótlan dolgokat mond, amit nem hisz el az Isten, mert ő tudja, hogy mi van a szívünkben, hanem azt mondja, hogy ezért az emberért is letettem az életemet. Én ezért az emberért is eljöttem erre a földre, és érte is meghaltam. Atyám, irgalmaz neki. Neked, meg nekem. Nem kényszerít senkit Jézus arra, hogy őt kövessük. Hogy elfogadjuk azt az utat, amelyet ő jár, és kezünket az ő kezébe tegyük. Senkit nem kényszerít rá. De testvérek, hát érdemes másban bízni. Érdemes más valakinek a kezébe tenni kezünket, életünket. Szerettem volna most egészen nyilvánvalóan, úgy, ahogy megértettem, átéltem, fölvázolni előttetek, amit ti is ismertek. Kétféle hívás hangzik ebben a világban, kétféle ajánlat, kétféle út. Ugye tudod, hogy kinek érdemes hinni? Ugye tudod, hogy ki akarja igazán a javadat? Aki hisz én bennem, örök élete van annak. Amen. Urunk Jézus, ismerős dolgokról szólt hozzánk az ige. Mindnyájan ismerjük a kísértést, ezt a rossz súgást. Ó, hányszor hittünk neki, és hányszor tévedtünk el. Hányszor jutottunk kétségbeejtő helyzetbe. Köszönjük, hogy nem hagytál ott. Köszönjük, hogy újra nyújtottad a kezedet, fölemeltél, újra indítottál te, aki a javunkat akarod, aki önmagadat áldoztad értünk, aki szószólónk vagy az Atyánál. Urunk Jézus, növeld a mi bizodalmunkat, teljes gyermeki engedelmességre kész hitünket, növeld benned. Szent lelked által vonj közel magadhoz, és erősíts meg abban az életben, amelyet te élsz, bennünk általunk is. Te mondj nemet bennünk is az ördögnek, hogy ellen tudjunk állni, hogy elfusson előlünk, hogy te győzd le bennünk a gonoszt. Kérünk, hogy el tudjuk mondani és átélni Pállal együtt, élek többé nem én, él bennem a Krisztus, és te győzedelmes vagy a gonosz felett. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Íme előtökbe adtam az átkot és az áldást, a halált és az életet. Válasszátok az életet. Amen.